kell, hogy legyen, azt hiszem, az Izrael háborúi volt, vagy valamilyen történelmi téma volt. Lett volna a folytatása, de megkért a Laci, hogy cseréljük, és akkor szerdán lesz. Folytatja le, kicsit közönség. Szerdán lesz, akkor most mi egy, azt fogjuk tartani, hogy szerdán lett volna, tehát a haszidizmusról, mi az a haszidizmus, ez lesz a ma esti téma. Hát ugye mondtad, hogy nehéz lesz az órában összefoglalni, tényleg nem egy könnyű feladat egy órában ezt összefoglalni, de megpróbálom egy kicsit a dolognak a szellemi hátterét is bemutatni, és egyben a történelmét is, hogy és aztán olyan kérdésekre is át tudunk térni, ami esetleg titeket érdekel, hallottatok a haszidizmusról, haszidokról, és nem világos, hogy ez most mi, hogy van, merre van, stb. Hát ugye, akkor kezdjük egy olyan szintről, ami lehet, hogy nektek azért olyan távoli, de kell az alapokról kell kezdeni. Ha valaki azt mondja, hogy kik azok a haszidok, megkérdezik az utcán, hogyha van valami fogalma a haszidokról, általában két ilyen információs közeg van, amiből informálódni szokott az utca átlag ember, hogy kik azok a haszidok. Két egymással láthatóan ellentétes benyomása lehet. Az egyik az, haszidok, azok az ultra-ultra ortodox, vallásos, szakállas, görnyedhátú, hosszú, kaftános, akik kövel dobálják a szombaton a járók előtt, az autóban utazókat Jeruzsálemben. Ez az egyik. Most egy kicsit persze sarkítom a érezhetően. Tehát azok a nagyon vallásos fanatikusok. Ez az egyik változat.
Nem olyan sarkított, mert ezt is szokták
mondani. Jó, akkor. A másik változat pedig az, haszidok, azok, akik, azok a jókedvűek, akik szeretnek táncolni, akik a Jákob rabbi történetében is, a filmben is ott nagyon jókat szerepelnek, esznek, isznak, majdnem, hogy hedonisták, jól érzik magukat az életben, és ezt ötvözik a vallásos küllemükkel, de ezt csak a küllem, mert igazából jól érzik magukat, szeretnek inni, és jól berúgni néha, és jól érezni magukat az életben. De látszólag, mind a két, ugye minden benyomás, mindenben van egy kis igazság, de ez a kettő, ez így elég ellentétesnek tűnik egymással. Hogy lehet az, hogy egyszerre a haszidok tényleg úgy jelennek meg, mint általában, hogyha most így felállítanánk, hogy a zsidók között, ugye általában a zsidók aztán mindig azt szokott tenni a vád, hogy hát ezek teljes az összetartás, és ott nagyon nagyon egymásért fölállnak, és ami ugye messze a valóságtól, azt mi mindannyian tudjuk, hogy persze a gond van, akkor azért van összetartás, de amúgy, ahol két zsidó van, ott három vélemény. Tehát ha most főleg még a vallásos zsidóságon belül, sőt, még a nagyon vallásos zsidóságon is nagyon sok csoport van, akik igencsak tudnak egymással vitatkozni, most finoman kifejezve, és ott ennek a csúcsán valóban ott vannak a haszidok, akik a legvallásosabbak, küllemre is, szakál, pajesz adott esetben, kaftán. Ezek az ultra-ultrák. Ez az egyik történet egyik része, amit nem nagyon tudok első látásra összeegyeztetni, hogy mit tudom, ezeknek ilyen jó kedvük. Általában az ilyen vallásos embereknek, úgy, ahogy az ember fejében úgy van meg, hogy ezek nagyon vallásosak, azok ilyen komoly, rideg emberek, nem az a felszabadult társaság. Ez itt szokott az európai, nyilván a kereszténység, a kolostorok, stb. Ez van erre a hatása, de így szokott meg. Akkor hogy lehet, hogy ez a kettő egyszerre létezik? Erre fogjuk próbálni megadni a választ, és akkor ahhoz, hogy ezt megértsük, egy kicsit elemezzük most a történelmét, és aztán vissza fogunk kanyarodni a kérdéshez. Ugye, mikor jelent meg a haszidizmus? A Baal Shem Tov kb. 300 évvel ezelőtt született, és a haszidizmus ugye Kelet-Európában, a Baal Shem Tov, ugye, aki Izrael, Baal Shem Tov, Kelet-Európában született, és az egész haszidizmus Kelet-Európában, Oroszország, Galícia, Lengyelország, Kárpátalja, Magyarországon, Kárpátok, ezen a területen indult el, és kezdett kialakulni, és egyre nagyobb mozgalommá válni. Mikor voltak azok a történelmi események, vagy paraméterek, amik meghatározták ennek az egésznek a kialakulását a zsidóság szempontjából, hogy hogyan nézett ki ekkor a zsidóság. Egyik oldalról, hát ugye az antiszemitizmus az mindig erős volt, amióta van kereszténység, azóta ez egy nívós, egy divatos dolog, tehát hogy ez mindig erős volt, és ebben az időszakban, a középkor végén, az újkor elején is nagyon divatos valami volt. Nem sok ezelőtt voltak a Chemnitzky-féle pogromok, a mai Ukrajna, Lengyelország területén, Galíciában, ami nagyon erősen rányomta a bélyegét a zsidó fizikai létezésére. Tehát gyakorlatilag sok-sok-sok tízezer vagy százezer zsidó pusztult el nagyon-nagyon kegyetlen körülmények között. Ha lett volna akkor olyan média és olyan feljegyzési lehetőség, mint a holokausztnál volt, akkor meg kockáztatom, hogy nem volt kevésbé traumatikus hatása a zsidóságra, mint a holokauszt. Másik oldal a zsidók borzasztó nagy szegénységben és kivetettségben éltek. A legtöbb európai országban nem volt lehetőségük a megélhetés minimumát sem előteremteni, teljes jogon kívüli állapotban voltak. Állandóan ki voltak téve a megtűrő népek jó akaratának, ameddig az eltartott. Harmadik dologban pedig a zsidóság magán belül is igencsak megosztott volt. Egyrészt volt egy kis réteg, akik mégis tehetősebbek voltak, és itt tanultabbak is. És volt a nagy réteg, akik, hát ezek a parasz zsidók, akik nagyon tanulatlan, nagyon rossz körülmények között élő emberek voltak, és a kettőjük között nem nagyon volt átjárás. És volt még egy fontos tényező, hogy a zsidóságból erre az időszakra már európai zsidóságban nagyon erősen elveszett, kihalt a szellemi, ugye a vallásnak a szellemi megélése az erős hiányokban szenvedett. Hát a tanulatlan rétegnél olyan nagy volt a tanulatlanság, hogy nyilván nagyon erős volt egy érzelmi kötődés a valláshoz és a zsidósághoz, de még nem értették az imák szövegét, nem volt egy olyan elmélyült szellemi élet. A tanult és a gazdag rétegekben pedig a vallási élet nagyon erősen kimerült a Talmud tanulmányozásában, a zsidóság jogi oldalának a megismerésében és a jesivákban is főleg ez került előtérbe. Tehát ezek a dolgok voltak, a tényezők voltak azok, amik megelőzték a haszizmus megjelenését. Volt még egy trauma, amit lehet, hogy ismertek, hallottatok róla, hogy ugye nem sokkal korábban volt, kb. 100 évvel korábban volt a Sabtai Cvi-nek a álmok futása, hogyha ezt így lehet nevezni. A Sabtai Cvi az egy török országban született zsidó fiú volt, pszichopatikus betegségei lehettek, de nagyon karizmatikus ember volt, és kabalával foglalkozott, és maga körül gyűjtött a tanítványokat, mindenféle misztikus gyakorlatokat végeztek, és ő egy idő után kijelentette, hogy ő a messiás, akit várnak, ami abban az időben igencsak, hát már nagyon várták, hogy így mondjam, tehát pontozták, hogy jó időben jöttél. És hát olyan nagy lett a tábora, nyilván akkor egy ilyen dolog, ez egy óriási nagy érdeklődés váltott ki, és az európai zsidóságnak egy nagyon nagy része beleérte nagyon komoly rabbikat, és mindenkit követték a Sabtai Cvit, és nagyon remélték, hogy tényleg egyszer csak eljön ez a pillanat, amikor megnyilatkozik, és akkor eljön a pillanat, és felhúzza a redőnyt, és ilyen a messiás, és föl lehet szállni a felhőkre. De ez nem következett be, hanem egyre durvább dolgokat csinál. Nyilván ő maga is elhitte magáról, hogy a messiás, ha valaki ezt mondja magáról, akkor általában azt erősen el kell hinnie, mert különben ez egy előre kudarcot ígérő vállalkozás. Tehát ő elhitte magáról, hogy a messiás, és ő próbálta kierőszakolni azt, hogy ez így meg is valósuljon. Egyre durvább ötletei voltak, hogy miket kell csinálni, ez megvalósuljon. Tehát ezeket a misztikus gyakorlatokat összeköttette mindenféle a halahával, mert nem igazán összeegyeztethető akciókkal. Ugye, mert és a dolog még egy ilyen kabalisztikus filozófiát is tett. És a végén az volt a történetek, hogy a Sabtai Cvi, amikor a szultán megkérdezte tőle, hogy most akkor vagy kivégzünk, vagy átérsz a iszlám hitre, akkor átért az iszlám hitre. És egy óriási nagy csalódás volt és akkor ebbe is volt különben, nem érdekes, mert ebbe is volt egy filozófiai magyarázat, hogy ezt miért kell csinálni. Ugye az egésznek az volt a lényeg, Mennyi, annyi, mennyi. Nagy sötétségből jön a világosság, hogy a nap felkelt előtt van a legnagyobb sötétség. Ugyanígy Sáptárcsi is azt hirdette, hogy hogy akkor nekünk ezt a sötétséget kell minél jobban elmélyíteni. És akkor hogy ezek ilyen akciók, hogy mit tudom én. A legfontosabb mitzvát össze kell kötni nagyon nagy bűnnel. Akkor mit tudom én, ezt már nem a Sáptárcsi, ez már a hívei csinálták később, hogy mit tudom én. Föltekertek magukra a tfilint, és akkor bementek egy sötét szobába, és egymás feleségeivel a tfilinbe tekerve közösültek, és akkor ez ugye a legnagyobb szent dolgot, a legsötétebben összekötni, akkor ezért is, hogy a Sáptárcsi azt gondolta, hogy nagyon sötét dolog történik, és ő kitér az iszlámra, akkor ez elhozza végig, kierőszakolja a messiás eljövetelét. Mindjárt nem mennék bele most részletesen, de hát ez egy nagy trauma volt a zsidóság nagy részekkel, aki nyilván ide jutott a Sáptárcsi, akkor látták, hogy ez nem a messiás. És ez egész, egyrészt az egész, hát ez egy nagy trauma, hogy nagyon bíztak valamiben, hogy ez. Másrészt az egész kabalához, és misztikus tanokhoz, stb. Való hozzáállás nagyon meghatározta az eljövendőben. Most itt megjelent a haszidizmus, aminek mi volt a lényeg, mi volt a Baal Shem Tov, ugye? A Baal Shem Tov, Izrael Baal Shem Tov, a Baal Shem Tov azt jelenti, hogy a jó név őrzője. Az ő lényege az volt, ugye van egy olyan anekdóta, hogy valaki elájul, ezt szerint az esztély, akkor sokféle módon föl lehet kelteni, de az egyik jó módszer az, hogy a nevét a fülébe súgjuk. A név az kapcsolódik a lélekkel. Erre azt szokták mondani, hogy ilyen hatszor anekdóta, hogy az, hogy Baal Shem Tov megjelent, az ott az ő neve, hogy Izrael, a zsidó név neve, az Isten a zsidó név fülébe súgta a saját nevét, és ez egy új életet adott a zsidóságnak. És így is volt, a Baal Shem Tovnak a tanításának a lényege az volt, hogy a zsidóság gyakorlati megélésén túl, tehát azon, hogy a mitzvákat teljesíteni kell, mi van a mitzvák mögött? Mi az a szellemi háttér, amitől egy-egy mitzva fontos? És ha ezt megismered, és átérzed, akkor a mitzva megtartása teljesen más dimenziókba kerül, mint hogyha csak szárazon megcsinálod, és arról tanulsz, hogy hogyan kell ezt csinálni. Miről szól a Talmud? Elsősorban arról, hogy a szombatot hogy kell tartani, és miért úgy kell tartani. De nem arról, hogy mi az oka az egésznek, mi a szellemi magyarázata, mit érsz el azzal, hogy megtartod a szombatot. Hogy mit érsz el azzal, hogy tfilint raksz. Csak arról van szó, hogy miért ilyen a tfilin, ez nem csak, ez nem a lényeges dolog. Miért ilyen a tfilin, és miért 4 doboz van benne, és miért nem 3. Tehát a Baal Shem Tov azt tanította, hogy minden mögött ott van egy szellemi tartalom, és ha azt megismerjük, akkor átérezzük ezt a szellemi tartalmat, és akkor átérezzük a mitzva megtartását is, és sokkal nagyobb élettel átérzéssel fogjuk tenni. És ezt felismerve a Baal Shem Tov azt is hirdette, hogy minden egyes cselekedet nagyon fontos, az egyszerű embereknek a egyszerű cselekedet, amit szívből csinálnak, az is nagyon fontos, erről szól a legtöbb Baal Shem Tov féle történet, hogy az egyszerű kisgyereknek a egyszerű kis mondata, az mennyivel többet tud néha érni, mint egy úgynevezett nagy ember nagy mondata. Tehát ez volt a Baal Shem Tov tanításnak a lényege. És a Baal Shem Tov elég hamar maga köré gyűjtött tanítványokat, és meg a tanítványok is ebből a két rétegből jöttek át. Egyrészt az egyszerű név között nagyon sok híre volt, másrészt a tanult rétegből is nagyon sokan érdeklődtek, és lett nagy tanítványi körre a Baal Shem Tovnak, amiben ő ezeket a szellemi tanításokat ezeknek elmondta. Ehhoz, hogy ebbe a körbe valaki bekerüljön, ahhoz nagyon komoly, amit az egész tanulat kívülről kellett ismerni, nagyon komoly tudással kellett már önmagában is rendelkezni. A Baal Shem Tov tanítványai hát az következő nemzedékben, még a haszidizmus az egy irányzat volt, az azt követő nemzedékben, a harmadik nemzedékben már több irányzatra szakadt a haszidizmus magában is, a Baal Shem Tovi tanításokat is többféleképpen értelmezték. Az alapvető, most kicsit gyorsan mondom, az alapvető különbség az egyes haszidizmus irányzatok között az volt, hogy ezekben a misztikus tanoknak a filozófiai értelmezésre mennyire kell mélyen belemenni. Elég-e, hogyha csak az adott irányzat vezetője, rebéje elmélyül benne, és az ő kisugárzása továbbadja nekünk azt az átérzést, és ezért kell ragaszkodni az a rebéhez, rabbihoz, vezetőhez, és az ő kisugárzása az továbbadja azt, vagy mindenkinek saját magának kell ezt legalább valamilyen szinten ezt a szellemi tartalmat megismerni. Ez az alapvető különbség a úgynevezett Hagát haszidizmus és a Chabad haszidizmus között. A Chabad, az első három szférája a kabala tíz szférák, ami az bölcsesség, értelem, tudás. A nevében is benne, mert Chabad Hasidizmus azt tanította, hogy a Tánya szerzője, a Alter Rebbe, a Snyozama rabbi, aki a Baal Shem Tov, az követő második nemzedék volt, ő azt tanította, hogy ez a Hasidizmusnak nem elég a Baal Shem Tov tanításait a vezetőknek megismerni, és azt kisugárzással továbbadni, hanem mindenkinek kötelessége ezt megismerni, ezért is írta a Tánya könyvet, ami valamilyen szinten ezeket a fogalmakat az egyszerű ember szintjére is lehozta. A többi Hasid irányzat az inkább azt mondta, inkább a Rebe ismerj, nagyon veszélyes, ha te magad megismered, mondták, inkább a Rebe ismerje meg, és az ő kisugárzás és a Rebehez való ragaszkodás a többieknek is erőt fog adni. Itt ketté vált, és ezen belül is nagyon sok ilyen Hasid irányzat csoport alakult ki, általában volt egy olyan karizmatikus vezető, és akkor akkor annak a városába, falujába gyűltek a hívek, a környező falvakból, városokból, és akkor egy nagyon nagy valaki volt, akkor ezek egyre többen voltak. Akkor így például a Chabad Hasidizmusnak az egyik neve Chabad, mert ez benne van a tartalmát jelenti. A másik oldal a Lubavicsi. A Lubavicsi az egy kis falu, ahova jártak be a hívek, ahol letelepedettek a rabbi, és aztán a Rebe, és aztán az ő fia, aki a következő Rebe volt, és tovább, és így tovább.
És akkor az összes többi Hasid irányzat az, mint a másik ágyhoz
tartozik? Gyakorlatilag igen. Ma már mindenképp.
Bobók, meg sorolók.
Ezek mind igen. Igen. Tehát, hogy az összes többi irányzat az a ban nincs meg ennyire erősen. Van egy ilyen Breszlev, igen, a Nachman széle. Az egy kicsit, hogy mondjam, nehéz az besorolni, ez egy harmadik kategória, inkább azt mondom, mert az még a Baal Shem Tov unokájának a irányzat, hogy mondjam. Talán az még valahol közelebb van a Chabadhoz, valahol a kettő között van. Azért nagyon nagy különbségek vannak, hiába ez kis össze nem tudjuk ennagynak, de azért nagy különbségek vannak ez egyes hasidizmus sok életfilozófiájában, de ez most túlfeszíteni a mai óra kereteit, esetleg a végén lesz ide akár még visszatérünk. De a lényeg az, hogy ez az alapvető különbség kialakult, és így a hasidizmus közben elkezdett terjeszkedni. Közben történt valami, több dolog is. A hasidizmusnak két ellenfele támadt. Két látszólag ellentétes irányból. Az egyik, ugye ugyanebben az időszakban, amikor a hasidizmus megjelent, volt egy másik szellemi veszély, ami pusztított a zsidóságban, ez pedig az asszimiláció kezdete. Ugye az a szellemiség, amit mi felvilágosodásnak szoktunk nevezni, ami egyben elhozta, hál' Istennek, a zsidóknak a egyenjogosítását is, az magával hozta a zsidóság asszimilációjának a témáját is. Ugye egyrészt a zsidók is nagyon örültek neki, hogy na, most már egyenjogúak vagyunk, akkor kicsit lazíthatunk itt a Szion. Másik pedig, hogy ez egy elvárás is volt velük szemben, hogy gyerekek, most megkapjátok, viselkedjetek normálisan, nem kell a szaká, a pajász, nem kell ez a óhéber duma. És már legyetek olyan komoly magyar vagy francia polgárok, mint a többiek. Hát ugye akkor ez egy nagy, és akkor ebből egy egész ideológia lett, hogy akkor ez így jó, meg ez milyen jó, és hogy akkor a rabbi ne, mit tudom én, úgy nézzen kint egy rabbi, mint egy református lelkész, és akkor ettől ez szebb lesz a vallás. Ez egy kicsit cinikusan mondtam el, de nagyjából röviden akartam összefoglalni a dolgot. Ezek rájöttek arra, ez a irányvonal rájött arra, hogy a hasidizmus az egy nagy ellenség. A hasidizmus egy új erőt ad a vallásos, nagyon vallásos zsidóságnak, egy új megújulást, úgy mondjam. Amit lehet is látni, tehát ez a két front találkozott egymással. Nyugatról jött be ez az asszimilációs ideológia, keletről meg a haszid ideológia, és ezek valahol, itt mondjuk Magyarország egy jó frontvonal, a találkozási pont. A másik társaság, akik a haszidizmussal felvették a harcot, úgy mondjam, az ortodox zsidóságon belül, ugye a vilniuszi központú nem haszidok, ezt nehéz definiálni. Van egy olyan kifejezés, hogy litvis, ami a helyre vonatkozik, mert Litvánia litvis. A másik pedig, amit azt már szoktak, hogy misznagdi az ellenzők. Egy másképp nem lehet, mi volt a dolgnak a lényege? Itt Litvániában, Vilnában óriási zsidó szellemi élet volt, itt volt ezeknek a Talmud tanulásoknak a központja, a Vilniuszi Gaon, hihetetlen nagy tudású rabbi volt, és ezekben volt egyrészt két dolog nem tetszett nekik. Az egyik az, hogy a hasidok ilyen nagyon könnyen veszik, hogy végül is a egyszerű rétegeket is fölkarolják, és ez nem volt a megszokott, tehát mondom, óriási volt a széthúzás a két réteg között. A másik pedig, hogy a Sabtai Cviféle élményből táplálkozva volt bennük, érthető módon, egy elég erős szkepticizmus a kabalával, a filozófiával, stb. Való foglalkozással szemben. És nyilván mindenben ebben is szerepet játszott aztán a politika, hogy emberek kihasználták, ilyen különböző egyéni érdekekből kihasználták ezt a egymással szembeni vonakodást, vagy előítéletet, és akkor ebbe belevittek mindenféle, és ezért egy elég erős ellentét volt. Ennek az ellentétnek a csúcspontja az körülbelül az Alterrebbe, tehát a Tanya szerzőinek az idején került a csúcspontjára ez az ellentét, annyira, hogy akkor már a Litvis társaságból többen az Alterrebbét bevádolták a cárnál, úgyhogy börtönbe került emiatt. Azzal vádolták be, hogy a szultánnak kémkedik Oroszország ellen, és akkor ezért került börtönbe, végül kiszabadult, ezt fogjuk önnek. Hát ez nem egy újdonság. Ne egyenjen a hívé, nem szóval. Hát ez sajnos a legnagyobb pusztítást mindig magunknak intézzük az általában
visszatotlan.
És akkor mondom, tehát akkor is látszólag mondjuk egy olyan, rámértél, hogy egy ilyen litvista, meg ilyen hasztív, nem is vettem, hogy mind a kettő szakállas, mind a kettő ugyanaz Isten az imádkozik, de hát sajnos így szokott lenni, hogy ezek mindig beütnek ezek a érdek ellentétek. De most a lényeg az, hogy ez akkor csúcspontjára került, és azt lehet mondani, hogy ezeknek az ellentéteknek mindig voltak föllángolásai, és aztán le. De manapság már én azt gondolom, hogy az a fajta litvis filozófia, ami 200 évvel ezelőtt volt, az gyakorlatilag nem létezik. Tehát ha ma az ember elmegy egy litvis helyre, akkor ott is a haszid filozófiák nagyon alapvető gondolatai nagyon erősen átjöttek. Tehát ez már olyan hatása van a haszidizmusnak, hogy alapvető, az ember olvassa azok a litvis rabbik, mondjuk miket mondtak, miket tanítottak, hát ennek a nyoma sincs a mai litvis jesivákban és hasonlókban. Mondják például, hogy alapvető például a haszidizmus újdonsága az volt, egy dolog, ami nem tetszett például a litviseknek, hogy az imára nagy hangsúlyt fektetnek. Nem az ima a lényeg, a tanulás a lényeg, és stb. Ma elnézem egy litvis jesivába, olyan nagy hangsúly van az imán, hogy csak az elképzelhetetlen. És ez egy ilyen gyakorlati dologban is ez átjön. Hát manapság ez már nem szó sincs erről. Ez
lehet, hogy
hát te csak azért. Ugyanúgy a hasidok sem Lubavicsban élnek most már, de mégis lubavicsi hasidoknak nevezzük őket, ugyanúgy a litviseket és litviseket nevezzük, nem, annak ellenére nem Litvániában élnek. Tehát ez volt a másik erős ellenség. Közben a haszidizmus egyre jobban terjeszkedett, egyre több helyen vert alapokat. Így Magyarországon is a háború előtt már, második világháború előtt a legtöbb nagy magyar rabbi valamilyen haszid csoporthoz tartott, valamilyen nagy haszid rebének volt a híve. Azt jelenti, hogy maga a különböző városok rabbiai nem azt jelenti, hogy ők rebék voltak, hanem ők jártak valamilyen galiciai vagy kárpátaljai rebéhez. És akkor a városban lakók is látták, a rabbi úr ezt csinálja, akkor ők is ezt kezdték. Tehát ma már a háború előtt már a magyar ortodox zsidóságnak a túlnyomó része az valamilyen haszid beütéssel rendelkezett, hogy úgy mondjam. Tehát nem azt mondom, hogy átjött teljesen a haszidizmus tanulása és a haszid filozófia, de például a haszid szokások, látták, a rabbi ezt csinálja, mert megy a rebéhez, akkor ők is elmentek. Hát hogy volt egy erős, mert nem nagyon volt olyan ortodox zsidóság, ami nem lett volna haszid irányítottság, különösen Unterlandban, azt mondjuk Erdély, Kárpátalja, Tiszántúl, ilyesmi. És ami érdekes, hogy Magyarországon soha nem volt litvis. Nem volt litvis irányzat. A nem haszid irányzat az a Schreiber, Mózes, a híres pozsonyi rabbi, a Hassan Szöjszer követői, gyakorlatilag irányból követői, nem voltak, soha nem voltak haszid ellenesek. Csak nem ismerték, ez Magyarország nem volt, nem jött abba, Hassan Szöjszer idején nem volt, ami ismerte, 1840-ben halt meg a Hassan Szöjszer. De mire már másik világában erről beszélünk, mert gyakorlatilag, arról nem is beszélünk, Lengyelországban csak haszidok voltak már, gyakorlatilag. Ugye ott olyan haszid irányzatok voltak, ami több százezer haszid tartozott, kezdetek, az alexandriai haszid irányzat, háború előtt 200 000 haszidja volt az alexandriai levél, 200 000. És a háború után van, mondjuk egy buszra föl lehet őket pakolni, nagyjából ez a... Tehát ott teljes volt a haszizmus, és Oroszországban is gyakorlatilag nagyon nagy volt a... Most ugye, ugye nyilván Oroszországban még egy fontos szempont volt, hogy amikor Sztálin átvette a dicsőséges hatalmat, és elkezdte a vallásokat üldözni, köztük a vallásos zsidók, azok top listán voltak, akkor akik végül is kiállták ezt a nagyon nehéz időszakot, az a megint csak a haszidok voltak. Úgyhogy, de ott ugye más a helyzet, mert a holokauszt nem úgy sújtott, vagy nem olyan mérték, mint a többi európai zsidóságon. Na, akkor gyorsan befejezve a történelmi áttekintést, mert ugye jött a másik világháború, holokauszt, a haszidok nagy része, ugye eleve zsidó közösség minden, és ugye a haszidok is hamu lettek, hamu és füst, megszűntek a közösségek Lengyelországban, Galíciában, Magyarországon. Magyarországon is ugye, akik haszidok voltak, és ezekben a falvakban, vidéken éltek, Budapesten is volt, de főleg vidéken, azok mind deportálva lettek. Volt, aki még visszajött mondjuk a háború után, ugye Magyarország még viszonylag jobb volt az arány, deportáltak, inkább visszajöttek, mert rövidebb ideig voltak deportálva, mint mondjuk Lengyelországból, de azok is, hát nem nagyon sokan jöttek, és akkor 56-ban pedig már rájöttek, hogy itt a nagy jövője nincs a vallásos zsidóság, akkor aki tehette, elment. Akkor így a haszizmus gyakorlatilag átköltözött, mint ahogy a vallásos zsidóság többi része is átköltözött részben Nyugat-Európába, főleg Amerikába és esetleg Dél-Amerikába és Izraelbe. És ugyanúgy folytatják, és ma hihetetlen újból, hihetetlen nagy közösségek vannak. Most akkor beszéljünk egy pár szót a lubavicsi haszidokról. Ugye a lubavicsi haszidok ebből a filozófiai kérdésből kiindulva mindig, még a haszidok között is egy jól körülírható és elég karakteres filozófiával rendelkező haszid csoport voltak. De azt lehet mondani, hogy mégis azért a második világháború utánig nem, tehát a világ zsidósága szempontjából nem biztos, hogy olyan hihetetlen, kiemelkedően ismert szerepük volt. Ezzel lehet vitatkozni, például a... Jó, nem akarok belemenni, de a lényeg az, hogy ez a lubavicsi haszidok. A háború után, hol voltak a háború előtt lubavicsi haszidok? Lengyelországban és Oroszországban. Érdekes, hogy Magyarországon is volt, akik ismerték a lubavicsi haszidok tanítását, például Tányát tanultak. Van egy híres levele az előző lubavicsi, hogy magyar jesiva növendégeknek ír. Ismert volt, de főleg Lengyelországban és Oroszországban voltak hívek. Jött a holokauszt, jött Sztálin, akkor a holokauszt után, 49-ben összesen volt körülbelül 500 lubavicsi család, akik annak köszönhetően menekültek meg, hogy a háború után ugye a Sztálin hozzájárult, hogy a lengyel állampolgárok, akik haza akarnak menni Lengyelországba, menjek haza, és akkor az 500 családnak szereztek hamis útlevelet, és kikerültek Oroszországból, Szovjetunióból Lengyelországba. Akkor 1900 közben az előző lubavicsi leve átkerült New Yorkba, átköltözött New Yorkba 1941-ben, és 50-ben meghalt, és 51-ben ugye a veje, a néhai lubavicsi, 94-ben hunyt el, vette át a lubavicsi mozgalom vezetését. És akkor a forradalmi dolog az volt, hogy akkor az 50-es évek elején gyakorlatilag az emberek úgy érezték, hogy a zsidóság megszűnt. Ugye hát ez holokauszt után egy pár évvel, vallásos zsidóság, aki még él zsidó, az is nagyon sokan menekültek ettől a zsidóság. Vallásos zsidóság, tehát hát gondoljátok bele, hogy akiket a leginkább sújtott mondjuk a lengyel zsidóság, aki nagy részében vallásos volt, az nem létre. Egyik napra a másikra, bum, 6 év alatt megszűnt, mint az soha nem is lett volna. Közben ugye jött a a Izrael, cionizmus, akkor ez valami erőt a zsidóság, ez sem mint vallásos zsidóság, hanem egy új lehetőség, hogy a cionizmus, akkor ez lesz a megváltása a zsidó kérdésnek. És akkor jött a Lubavitcher Rebbe 1950, és azt mondta, hogy ez nem így van, hanem a zsidóságot újjá kell építeni, és az elindította azt a mozgalmat, ami elképzelhetetlen volt korábban, hogy a nem vallásos zsidókat vissza lehet vezetni a zsidósághoz, a vallásos zsidósághoz. Ami azt jelenti, elsősorban, hogy tanítani kell őket, aztán mondjuk eldöntik, hogy ebben mennyit akarnak mondani, de legalább ismerjék meg. És ebben rámutatott, mert ugye volt, amikor ugye dolgok úgy vannak, hogy általában beáll valami, akkor sokszor aztán nem is emlékszünk, hogy miért állt be, de már így folytatódik. Csinálunk magunknak egy ellenséget, akkor már nem is emlékszünk, hogy miért nem szeretjük, de mi nem szeretjük, mert nem mondta. A zsidóságban, amikor a 19. században elkezdődött ez a nagy asszimilációs hullám, akkor a legtöbb vallásos zsidó vezetőnek az volt a véleménye, hogy a védekezés ez ellen az, hogyha a nem vallásos zsidókat kikiáltjuk tréflinek. Megpróbálunk tőlük elzárkózni, és ebben volt logika. Hihetetlen, mint egy futótűz terjedt a elvilágiasodás, a vallás elhagyása, ami mögött egy nagy ideológia is volt, hogy ez lesz a megoldás minden gondunknak, és a fiatalok az nyilván nagyon divatos volt, és aztán megpróbáltak minden olyan falakat húzni maguk köré, hogy ez ne történjen meg. De aztán ugye a dolog megváltozott, és ezeknek az embereknek, akik eltávoltak vallástól, születtek gyerekeik, és már unokáik, és ezekben már nem azért nem voltak vallások, hogy nem tartottak semmit, még annyit sem, mint a szüleik, meg nagyszüleik, mert nem akartak, mert nem ismerték, nem tudták. És ebben azt mondta, akkor mutassuk meg nekik, aztán majd eldöntik, hogy akarják, vagy sem. Ugye rá fölhívta a figyelmet arra, hogy nem nincs ami ellenállástól szó, sőt, most már fölött egy olyan nemzedék, pláne a holokauszt után nagyon sokan újraértelmezték az a hozzáállásukat a zsidó identitáshoz, hogy itt azért lehet, hogy ez az asszimiláció mégsem volt olyan sikeres akció, és lehet, hogy nem ez a megfelelő út. Mert ebbe segített utat mutatni. És akkor így lett a Lubavitchi kis, 500 családos Lubavitchi irányzatból egy egész világmozgalom. És nagyon érdekes, hogy ebbe azokat a tanításokat, ami a Bársanyitok tanításaiban benne van, hogy minden zsidó értékes, és minden ember értékes, és minden cselekedet értékes, és nem azt kell számítani valaki, mit tudom én, ilyen nagy tudás, olyan nagy tudás, ilyen vallásos, olyan vallásos, hanem az egyszeri cselekedetet kell számítani. A zsidó filozófia és a háfida filozófia, a kavalisztikus filozófia tanításának az értéke. Ezeket a Rebbe mind lefordította a 20. század nyelvére, és megvalósította. Az, hogy valaki kiáll az utcára, tehát ebben a 67-ben, a hatnapos háború kapcsán kezdett el, valaki kiáll az utcára, és azt megkérdezi egy elmetőt, és zsidó, vagy igen, hogy fel akarod tekerni a tfilint, ez egy elképzelhetetlen dolog volt. Az olyan nagy támadások érték a Lubavitchiakat, hogy ez ami hihetetlen. Hogy mernek ezek nem zsidókra tfilint tenni? Az, hogy zsidó, hát annak a definíciója a vallásos zsidóság szerint eleve más volt, mint ma. Ez a zsidó az, aki tartja a zsidóságot. Aki nem tartja, jó, igaz, hogy a Sulchanáról szerint ő is zsidó, de gyakorlatilag nem zsidó. Hát ugyanúgy néz meg, ugyanúgy néz ki, ugyanúgy beszél, ugyanúgy visel, ez gyakorlatilag nem zsidó. És ezekre föltenni a cínt, mi értelme van föltenni a cínt? Nem, ha föl is teszi, hát nem lesz ő vallásos, meg nem lesz minden, nem fog minden nap járni a templomba, és föltenni az utcán, hogy itt ez egyáltalán az eszébe. De mit mond a Rebbe? Nézzük meg, mi az a lényege. A zsidóság nem arról szól, hogy valaki vallás, hogy nem van, az tart, hogy egy cselekedet is, már egy mitzva és milyen kapcsolatot hoz közte és Isten között. Na, akkor legalább ezt az egyet csinálja meg. Mondta, ő vallás, de nem az egy más kérdés. És ilyen nyitni egy iskolát önöknek, akik nem vallásosak, hogy jöjjenek és tanuljanak a zsidóság, micsoda ötletet? Ilyen, ez teljesen forradalmi volt, ez elképzelhetetlen volt, hogy ez egyáltalán fölmerüljön egy ilyen ötlet. Hát a Rebbe ezeket a dolgokat nagyon egyszerűen amikor valami nagyon mélyet az ember azok a nagyszerű dolgok, amikor valami nagyon mélyet, nagyon egyszerűre le lehet fordítani. És a Rebbe ezeket a nagyon mély bálsémtovi tanításokat lefordította az egyszerű nyelvre, úgyhogy aztán végül is ez teljesen elfogadottá vált, hogy már láthatjuk, hogy ma hál' Istennek nem csak Lubavitchiak tanítanak nem vallásos zsidókat, hanem litvisek is, és nem csak, és teljesen elfogadott az, hogy valaki nem vallásos családban nőtt föl, de érdeklődik, jön tanulni, eljár a zsinagógába. Ez egy teljesen ma már egy teljesen bevett dolog. Még azt is mondom, hogy ma már az, hogy valaki visszatér a zsidósághoz, ez már majdnem, hogy trend. Ez egy trendi dolog. Mondjuk Magyarországon is én látok egy erős változást elmúlt 20 évben, de elnézni az ember, amit most voltam New Yorkban, ott a fiatalok között vallásosnak lenni, ez egy trendi dolog. A menő, jól menő fiatal zsidók, azok vallásosak akarnak lenni. De az a trend. Sokkal trendi, mint nem vallásosnak lenni. De itt valami hihetetlen változás ment keresztül. És ebben nem kis szerepe van, mondom így ebből a szempontból a Luhács Rebbe. Mi volt a Rebbének a másik mozgalom szempontjával a másik? A Rebbe mindenhez nagyon hihetetlen nagy egyszerűséggel állt hozzá. Azt hiszem, a Rebbe nem azzal kezdte, hogy na, itt van ez a nagy, nem mint egy politikai stratégia, hogy akkor itt van a nem vallásos zsidóság. Meg kéne őket nyerni a vallásos zsidóság. Hozzunk létre egy mozgalmat. Szerezzünk hozzá pénzt. Küldjünk ki küldötteket, és csináljunk éves fölméréseket, és stratégiát, és mit tudom én. Rebbe egyszerűen fogta fel minden hívét, mindenki, aki hozzájött, nem is hívét, mindenki, aki hozzájött, annak azt mondta, arra kérlek, hogy amit te tudsz a zsidósággal, azt mondd el olyannak, aki azt még nem tudja. Ezt a legnagyobb egyszerűséget, és ezt elmondta a legnagyobb tudású rabbinak, és az, annak a zsidónak, aki most, akit nemrég hoztak ide, aki maga is csak most hallott az egészről. És a Rebbe azt úgy kérte tőle, hogy a világ legtermészetesebb dolgát, ez nem is merül fel, hogy ez ne így lenne. És ha azt mondta, hogy jó, én már csináltam, szóval akkor kérem még, hogy még egyszer csinálj. És ebből lett a mozgalom. És a Rebbe, amikor kiküldött mondjuk sliáhokat, úgynevezett ilyen kiküldötteket, hogy nem azzal úgy ment a kiküldés, hogy hát átgondoltuk, hogy itt a stratégia úgy kívánja, hogy ebben az országban nagyon sok zsidó van, és itt egy óriási szükség van egy kiküldöttre, és akkor most kiküldenénk ennyi és ennyi fizetéssel, ez a stratégia, ezt csinál. Azt kérem, hogy minden hívemtől, vagy a Rebbe, nem hívemtől, mindenkinek az a kötelessége, hogy tanítsa. Ha egy városban, egy országban nincsen, aki tanítsa, akkor azt kérem, hogy aki tud, az menjen oda és tanítsa. Még voltak jelentkezők, én szeretek ennek, Rebbe azt mondja, hogy tessék menni. Miből, hogy, ki fogja a finanszírozni, ezt majd elintézni, mert Isten megsegíted. Neked ez a küldetésed, és ebben mindenkire úgy tekintett, mint egy sliach. Mindenki az ő szemében, annak volt valami küldetése, ahol volt, ahol dolgozott, ahol akivel találkozott, ebben mindig arra hívta fel a figyelmet, hogy ez nem véletlenül van. Ha üzletelsz, akkor az is azért van, hogy másik zsidóval találkozol, akkor azt megpróbálod megtanítani. És ezek a gondolatok mélyen benne vannak a zsidóságban, és benne van pláne a bálsemtai tanítása, de ebben ezt lefordított a 20. század nyelvére, és ez hihetetlen nagy sikerrel járt. Csak nyilván ezzel a Lubavitchi mozgalom megint egy ilyen egyre inkább ezek azért elég forradalmi a megint csak két réteg szemében egy kicsit ijesztően forradalmi akciók voltak. Mondjuk tényleg azt mondjuk képzeljétek el, hogy a Rebbe kiállt a 67-es háború előtt, és azt mondta, hogy most nagy háború fog jönni. A zsidóknak a legnagyobb fegyvere az, amiről a Biblia azt mondja, a legnagyobb fegyver, ha majd látják rajtad a népek, akkor megijednek, ezt írja a Biblia a Tfilinről. Ezért a legjobb fegyver, ha minél több zsidó fölteszi a Tfilinről. Azt kérem, hogy mindenki keresse meg egy zsidót, aki nem tette aznap fel a Tfilint, és tegye fel. És másnap reggel, az a világ minden pontján, Luhajcsi Hászor kiálltak az utcára, és kérdezték az embereket, hogy zsidók vagytok, lesek, akkor föltenni a Tfilint. Ez egy hihetetlen akció volt, és ezzel mindenki, vagy volt nagyon sokan azok, akik csinálatóval megörcsöltek, hogy ez most akkor miről szól. És nyilván ezzel az egésszel a Rebbe meg a Lubavitchiak szereztek maguknak ellenlábasokat is, mind azok között, akik továbbra is úgy gondolták, hogy az asszimiláció a megfelelő út, és ez egy nagyon erős ezzel ellentétes, mind azok között, akik nem ehhez, hogy mondjam, egy ilyen ős, haszid litvis ellentétre megpróbálni ezt az egészet ráhúzni, úgy gondolták, hogy ez nem jó. Mit akartam még ezzel kapcsolatban mondani, hogy igen, és még egy dolog, ami ezeket csak azért mondom, mert lehet, hogy ezekről hallottatok, és akkor, hogy érdekes a számotok, hogy egy Luhajcsi rabbi szempontjából ez hogyan jelenik meg, nyilván.
És a többi haszid irányzatok mit szóltak ahhoz, amikor a Luhajcsiak csinálták?
Az a helyzet, hogy a többi haszid irányzatnál, ezért mondtam, hogy óriási különbség vannak egyes haszid irányzat világnézetei között. Például nézzük meg a magyar haszidokat, ilyen Szatmár, ezek. Ezeknél annak egy a haszidizmus erősen megvolt, és ez bár sem tudom, hogy tajtás, de itt volt egy másik probléma, hogy ők nagyon beleérték magukat a 12. században ortodox neolók harcba. Ezért nekük a filozófiában nagyon erősen benne volt az, hogy minél magasabb falat építeni magam körül. És például kifejezetten a szatmárházadóknak nagyon nem tetszettek ezek az akciók. Innen volt ez a szatmári-lubavicsi ellentét a 70-es években. Voltak haszid irányzatok, akik ezt sokkal, például a Kloisenburgi, az a kolozsvári rebbe, aki a mirebénk után egy hónappal, vagy egy évvel halt meg, az nagyon közel állt a rebéhez is. Vagy például a Kuri haszidoknak a Pneime Nachem nevű rebbe, ez nagyon közel állt a rebéhez is, nagyon támogatta. Ők nem lettek ilyenek, nem kezdtek a lubavicsit odaállni a lubavicsi haszidoknál és tenni a színű, de ez a rebét nagyon nagy debének tekintették, és szellemi vezetőnek. A legtöbb haszid irányzat, igen. Talán az már az egyetlen, aki ilyen ellentétes volt. De minden esetre ez egy... igen, még egy olyan pont, amivel a, hogy mondjam, hogy a nyolcsi haszidok ismerettessé váltak, ugye, hogy a rebe ezt az egészet a Baal Shem Tovi tanításra felfűzve nagyon erősen azt hirdette, hogy a világ, hogy a zsidóságban, ahogy a Maimonides is mondja, a 13 hittételben, amiben benne van az egyisten hit, és a büntetés és jutalom, és a Tóra isteni mi volt, ebben a 13 hittételben benne van a messiás eljövetele is, és ebben nagyon erősen azt tanította, hogy a messiás eljövetelének, az egész világ teremtésének, se a mi létünknek, se a zsidóság létének a célja az a messiás eljövetele. És ahogy a Baal Shem Tov tanítása benne, hogy a Baal Shem Tov azért jelent meg pont ekkor, mert ez a messiás eljövetelének az előfutára, mert ebben nagyon erősen tanította azt, hogy azt minden nap hinni, hogy a messiás el fog jönni, és a jobb világért tenni, igyekezni megjavítani a világot, és ezzel a messiás eljövetelét minél közelebb hozni, ez nagyon erősen benne volt a Rebbe tanításaiban, és ez megint csak egy olyan dolog volt, ami erősen benne a zsidóságban, de sokan ezt kicsit feledés eltették egy felső polcra, és ez egy sokak szemében egy, nem sokak, egyesek szemében ez egy ilyen erős kifejezés, erős dolgok voltak. Most itt akkor még érdemes olyan témáról beszélni, ami nyilván mindenki hallott róla, és akkor jobb, hogyha mondom jobb, én is akkor, hogy mi szempontokból ez hogy néz ki. Tehát ugye az egész, valahol már a messiásról volt szó, akkor ugye a Rebbe mindig azt tanított, hogy a messiás, és minden közelebb vagyunk a messiás, az különösen az utolsó pár évben a Rebbe halálán előtt, hogy még erősebben előkerült a téma. És persze, mint minden buzgó hívek, akkor voltak olyan lubavicsi háztagok, akik kezdték mondani, hogy a Rebbe maga a messiás. Ez ellen a Rebbe mindig tiltakozott, hogy ilyet nem, azt soha nem mondta, ez nem igaz, de azt mindig tiltakozott, hogy nem, soha nem kérte, hogy ilyesmit mondjanak, és nem kell ilyeneket mondani, és a Rebbe többször kifejtette, hogy ilyen micva nincs, hogy vagy rájönni, hogy ki a messiás, és azt hirdetni, és hasonlók, az micva, hogy hinni a bogyanás, és az, hogy milyen, ki a messiás, és hasonlók, ez nem, ilyen kötelesség nincsen, hogy ezt hirdessük. Hát még mindig az annak a túlbuzgó aktivisták, akiket ennek ennyi fontosnak szerzettek. Most a Rebbe, most még ezt azért tisztázzuk, tehát az, a Rebbe mindig hangsúlyozta, hogy a messiás ez nem egy égből jött valami. Nem egy ilyen angyal, mint a keresztényeknél lejön az égből, és akkor hagyják, menj be az angyal. Hanem ez egy, ahogy a Magnus leírja, ez egy élő ember, aki egy zsidó vezető, és aki a világ jobban fordulásáért. Ahogy a Magnus azt írja. Érdekes, hogy azok, akik akkor ellenezték ezt az egészet, meg azt mondták, hogy lehet azt mondani egy élő emberre, hogy a messiás. Ugye, így támadták a Rebbét. Vagy ezt nem hogy ez miért érdekes. Mindegy, a Rebbenek volt 92-ben egy agyvérzése, miután már nem tudott beszélni. És akkor újból, jaj, még az agyvérzés előtt. Azt azért fontos tisztázni, hogy ez, hogy egy élő ember a messiás, az a zsidó hitnek egy adattétele. Tehát Talmud is írja, hogy különböző tanítványok a mesterükről azt mondták, hogy ilyen messiás, ezzel semmi baj nincsen. Valaki azt mondja, hogy messiás, mondja, tehát maximum erő lesz. Zakson. Ezzel nincs gond. Sabtaj Tzvira sem az volt a gond, az volt a gond, amikor elkezdett olyan irányba menni, ami a halakhától eltért. Egy új vallást csinált. Ez volt a gond Jézushoz. Amikor a keresztények tévesen azt írják az új testemben, hogy az nem tetszett a bölcsek, hogy azt mondta magáról, hogy ő a messiás. Ez semmi van, mondja, viszont te hét, csak, bár csak úgy lenne. Ha sikerül, akkor gratulálom neki, nem, akkor azt mondjuk még egy bolond, vagy nézzék. Illetve még egy fontos dolog, hogy a zsidó hitben benne van az, hogy minden nemzedében van valaki, legalább egy ember, aki potenciálisan lehet a messiás, hogyha eljön az ideje, mert különben mi van? Hogyha, tehát kell, hogy legyen egy ilyen ember. Most miután a Rebbe agyvérzést kapott, akkor megint felelősült Lubavitchi Hasidok egyes körében, hogy ez most már az utolsókat járjuk, muszáj eljön a messiás, és ezért újra előkerült ez a téma, hogy a Rebbe a messiás, és akkor amikor a Rebbe megjelent, mint a Hasidok előtt, akkor voltak, hogy énekelték ezt, van egy ilyen dal, hogy éljen a mi tanítónk, mesterünk, és hozzátették azt, hogy a messiás. És a Rebbe akkor már nem tiltakozott, akkor volt, akik ezt úgy vették el ebbe, akkor ezt elfogadta, hogy most már lehet mondani azt is, hogy ő a messiás. De a Rebbe halála után nyilván ez megváltozott, és a Lubavitchi Hasidok a hivatalos vezetése és a Lubavitchi Hasidok többsége ezt akkor látta, hogy sajnos ez bárcsak sikerült volna, de sajnos ez nem sikerült. Van egy-két ilyen, továbbra is egy-két ilyen hangoskodó ágazat, akik ezt továbbra is fontosnak tartják mondani, és minden után kiragasztani, hogy a Rebbe a messiás. És akkor ezt nyilván azok, akik keresnek valami fogást a Lubavitchiaknak, ezt állandóan előhozzák, hogy lám, azt mondják a Rebbéjükről, hogy ő a messiás. És az, ami érdekes, hogy ugyanazok, és azért mondtam, ugyanazok, akik annak idején a Rebbét azzal támadták, hogy mondhatja ő azt egy élő ember, hogy a messiás, ugyanezek mondják azt, hogy lehet egy halott emberről azt mondani, hogy ő a messiás. A lényeg az, hogy a zsidóság alaptanítása az, hogy van ilyen dolog, hogy messiás, és nem csak, hogy van ilyen, hanem ez a zsidóság alaptétele. Enélkül nem nagyon van értelme az egész micváknak, az egész micva, és minden ehhez a dologhoz vezet hozzá, ez a világteremtésének a célja. Ezért fontos az is, hogy az ember minden nap higgyen abban, hogy ma eljöhet a messiás. Fontos az is, hogy az ember a mitvákat tudatosan azért csinálja, hogy ez a világ jobb átétele és a messiás eljöveteléhez felé vezető út. Azt, hogy ki a messiás, az teljesen mindegy, hogy most ő mit hisz, hogy ki a messiás, meg az, hogy higgye, hogy pontosan nem teljesen mindegy, mert ugye olyan emberben nem lehet hinni, hogy a messiás, aki az alapvető paraméter, a Mindness által leírt alapvető paramétereknek nem felel meg, hogy nagy tóratudós, és a világ jóságát előre visző, és mit tudom én. Na, hát most még sok mindent lehetne megbeszélni, kezdve lejárt az időnk, úgyhogy akkor most már ennyi jutott, és akkor várom, hogyha vannak kérdések esetleg elhangzottakkal kapcsolatban.
Igen. Az én kérdésem az egyik az, hogy lehet-e valaki haszít külsőségek nélkül?
Nézd, a haszizmus lényege az nem a külsőséget. Mi azt jelenti, hogy a haszizmus lényege az a tanítás, amit most két hónapban összefoglaltam, de ez mivel jár? Azzal jár, hogy az ember, és ez választ az eredeti kérdésünkre, minél többet tanul haszizmust, annál inkább nagyobb átérzéssel fogja megtartani a mitzvákat, annál jobban fog ügyelni a mitzvákat, mert ezek nem egy ilyen rajta nyugvó, nehéz átok, hanem egy valamiben látja az értékeket, egy pillanat, látja az értékeket. Ez megmagyarázza, hogy lehetnek ők egyszer a legvallásosabbak, és a legjobb kedvűek. De nem úgy élik meg a vallásosságot, mint valami iga, amit a vállamon hordok, hanem valami hihetetlen nagy buli, már elnézést a kifejezésért. És ezért a kettő az nem ellentmondás. A külsőségeknek a nagy része az egy mitzvával kapcsolatos. Milyen külsőségekre van egy hasidnak? Szakálla van. Lehetsz vallásos zsidó szakáll nélkül is. De még, mert a legtöbb vélemény szerint az, amikor azon még a tórában, hogy ne vágd a szakállad, az csak a pengére vonatkozik, és nem a ollóra. Akkor le lehet vágni a szakállat ollóval. De ha valaki nagyon értékes, és ez nincs olyan érték, akkor nem fogja ollóval se vágni a szakállat. Milyen külsőség van még? Az, hogy kaftánt hord, meg ilyesmi, ezek már nüanszi dolgok, tehát nem ezen múlik, hogy valaki hasidba sem.
Tehát akkor lehet valaki szakállal, de valamelyik hasid.
Hogyne, bőven van ilyen.
Okay. A másik az, hogyan lehet valaki hasid? Hogyha tegyük fel, valaki nem nem vallási családba születik, akkor nyitva áll itt a lehetőség, hogy haszid legyen, neki ezt tetszik, vagy...
Persze, ugyanúgy, ahogy nyitva áll előtt a lehetőség, hogy vallása zsidó legyen, ugyanúgy nyitva áll előtt a lehetőség, hogy haszid legyen, tanulja a haszidizmust, megismeri a haszid szokásokat, amik a haszidizmus tanításaiból származnak, és azon túl, hogy tartja a sábeszt, és tanulja a haszidizmust, elkezd gyakorolni azokat a haszid szokásokat is, mint például az imarend, a haszid imarend, a haszid módja annak, a tfilin fölkötésének, vannak különböző haszid szokások, amik nem egyszerűen szokások, hanem valamilyen a haszid tanításból fakadó szokások.
Nekem az a kérdésem, hogy...
És még egy nagyon fontos dolog, és a haszidokban mindig a haszidizmus kapcsolódik a rebbével való kapcsolattal. Tehát, hogy nem egyszerűen tanulja a haszidizmust, hanem az, aki azt a haszidizmust tanítja, azzal van fajta kapcsolatot alakít ki. Ha él az adott rebe, akkor eljár a ünnepségeire és hallgatja a tanítást. Ha nem él, akkor tanulja a könyveit, és edd néha elmegy a sírjához, és oda lerak egy kis kvitlit.
Hogy az Arab-Borteumban élő zsidók között, a bepárnak között vannak ilyen, aki... Haszid, vagy
ez
csak mostanában van?
Haszid is nem jutott el a háború előtt a észak-afrikai szefárd zsidókhoz, de manapság, amikor a főleg Izraelben, ugye európai, askenáz és szefárd vallás a zsidók egymás mellé kerültek, és kölcsönhatásokkal vannak egymásra, ma már szefárdok között nagyon-nagyon divatos a haszidizmus. Nagyon sok szefárd zsidó lett haszid, illetve aki nem is haszid, a haszid tanításokkal nagyon, ugye valahogy a szefárdoknak különösen nagyon kaphatóak erre a légkörre és témára. Tehát ugye bennük ez a fajta vallásnak, ez a fajta megélése eleve jobban a lelkükben ott van, és nyilván a történelem folytán is, és ezért nagyon teljesen bevett dolog, igen, manapság az elmúlt 50 évben.
A haszidok azok miért a szarabi imarendből alakították ki?
Igen, például az imarendből egy különbség, szokásból egy különbség, azért, mert a kabala tanításainak, ami ugye a haszidok szemében nagyon fontos, a szefárd imarend az, ami inkább megfelel. Erre különben már a haszidizmus előtt ismert téma volt, és a haszidizmus előtt tényleg a Nosson Adler, aki a haszidizmus teljesen függetlenül a Schreiber Mózesnek volt a mestere, Frankfurtban volt rabbi, teljes askenáz minden. Ő is már szefárd nuszász szerint imádkozott, mert fontos volt neki a kabala, és azt tudta, hogy a kabala tanítása jobban megfelel a szefárd ritus.
Sámbul egy imája?
Az askenáz ritus.
Az askenáz, de
meg lehet tanulni tehát nem egy ilyen nagy különbség, a sorrend van. Bizonyos dolgoknak a sorrendje más.
Azokat mondjátok be.
A sábeszt imakönyv már mind a kettő. Abban úgy van, hogy megvan jelölve a haszid közösségben. Ezt mondják, askenáz közösségben ezt mondják.
Még egy kérdés, hogy én úgy tudtam, hogy a halaká szerint 40 év előtt nem lehet, akkor mégis miért?
Nem halaká, ez a Talmudnak egy mondás, hogy nem tudom 40 év előtt kabalát tanulni. Gyakorlatilag azért, mert a kabala az tiszta, érintetlen eszenciális formájában, ez egy ilyen nehezen emészthető történet. Az mint hogy leültetnének engem egy programozó feladat elé, egy DOS-ban, vagy nem tudom, hogy mik vannak, kéne nekem most programozni, azt nem mennék sokra. A haszidizmus az lefordítja a kabalát az egyszerű nyelvre, olyan, mint a Word for Windows, a Outlook, amit kell hozzá egy kis akarat, hogy megismerje, meg egy kicsit bele kell jönni, meg nagyon bele is lehet jönni, de az még mindig egy felhasználó barát változat. És ezért ez nem veszélyes ilyen szempontból, hogy félreértelmezi, hogy figyelj. De például azok, mint egy Kabbalah Center, egy nagyon divatos Amerikában indult bizniszág, ennek a Madonna, meg Michael Jackson is hívei voltak, az például kifejezetten az a példa arra, hogy hogyan lehet a kabalát úgy elferdíteni, az emberek tudatlanságát kihasználva, hogy az ne a megfelelő, az eredeti céljának és küldetésnek megfelelő módon legyen, jelenjen meg.
És ez az összes haszid csoport így gondolja? Tehát, hogy hogy a kábala az tanítható, 40 év
alatt, ma, vagy... ma már, ugye ezt mondtam az elején, hogy ez a különbség a Lubavitchi és a nem Lubavitchi hasidok között, hogy a nem Lubavitchi hasidok sokkal nagyobb hangsúlyt tesznek arra, hogy mindenki tanulja a haszid filozófiát, ami gyakorlatilag a kábala fogalmait fordítja le a mi nyelvünkre. A nem Lubavitchi hasidok pedig azt mondják, hogy ezt inkább a Rebbe tanulmányozza, és a Rebbének vannak ilyen tanításai, amik félig meddig érthetőek, félig meddig nem. Önmagában az élményt, egy ilyen tanítást hallasz, az már megadja neked az élményt arra, hogy átéld a dolgot. Ma már egyre több haszid jesi, nem Lubavitchi haszid jesivában is bevett dolog, hogy mondjuk tányát tanulnak. Persze ezt nem olyan szinten csinálják, de egy Lubavitchi jesivában minden nap a Talmud tanulás, a 7 óra Talmud tanulás mellett van 3 óra haszid filozófia tanulás. Ez csak Lubavitchi jesivában. Más haszid jesivákban este a tanás után, aki akar, az így, úgy, de nem ilyen szisztematikus szinten, mint ahogy a Talmudot tanulják.
Bocsánat,
apányal
vagy
nőknek a tánya? A tánya az a alapműve a Chabad Lubavitchi haszidizmusnak, amit szerdánként szoktunk is itt közösen tanulni, ami a alapműve ennek a tegeznek. Igen, a Snéo Zálmán rabbinak, első Chabad Lubavitchi rebbének a